Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bodnár Gábor egyetemi docenssel, az ELTE BTK zenei tanszék vezetőjével, Keresztes Szilvia beszélget.
Vajon hogyan vezethet a hitünk a hivatásunkban, a mindennapjainkban? Melyik lehet egy választott bibliai idézet, ami valamiért különösen fontos számunkra? Van-e ilyen, és hogyha igen, akkor miért ezt választotta? Erről beszélgetünk Bodnár Gáborral, az ELTE Bölcsészettudományi Kar zenei tanszék vezetőjével. Melyik lenne ez az ige?
A választott mondat meglehetősen közismert a hegyi beszédből, így hangzik: kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Ezt sokan ismerik, de talán kevesebben ismerik fel a mának szóló üzenetét. Ugyanis biztos ebben a korban, sőt régebbi korokban is lehettek nyomasztó feladatok, lehetett megfelelési kényszer, amiről a hegyi beszédben is szó van, de nem borították el annyira a feladatok az embereket, mint ma, amikor a feladat dömping elől szinte ösztönösen menekülünk, illetve pontosabban a feladatok nagy száma okozta stressz, a nem megfelelő teljesítés, vagy nem jól teljesítés miatti félelem elől menekülünk, és közben talán nem is vesszük észre azt, hogy sok aggodalmaskodás felesleges, nem vezet semmire, illetve nem vesszük észre azokat a feladatokat sem, amelyek magunk számára lettek kijelölve, amelyek kifejezetten nekünk hangoznak el.
Hogyan tud a saját életében egy választ adni ezekre?
Nagyon sok ilyen helyzet van, nem csak az előadó művészek életében és az alkotó művészek életében, hanem szerintem még a papok életében, és akár bizonyos fokig ők is előadó művészi tevékenységet is folytatnak. Amikor olyan nagyok a feladatok, olyan nagy a stressz, hogy vagy fogjuk magunkat és keresztül erőltetjük magunkat a feladaton, vagy pedig elgondolkozunk azon, hogy tényleg érdemes-e aggodalmaskodni, ad abszurdum, tényleg érdemes-e megcsinálni azt a feladatot, vagy pedig megpróbálni meghalani azt a feladatot, amit tényleg nekünk szól, és nem elfutni előle, úgy, mint például Jónás még régebbi időkből, aki először szinte nem akarta meghalani, talán éppen a megfelelési kényszer miatt és a kényelmesség miatt az adott kihívást, a neki szóló kihívást, és végül mégis kénytelen volt megcsinálni.
Amikor a pályája mellett döntött, akkor milyen feladatok vártak önre? Hogyan képzelte el, hogy mit képzelte el magának?
Ez nagyon jó kérdés, mert furcsa volt az egész helyzet. Nem tudtam gyerekkoromban, hogy én zenész leszek. Egyáltalán nem volt erről szó, a családi közeg sem volt ilyen, és még később nem tudtam azt, hogy tanár leszek. Tehát amikor zenész lettem, akkor meg se fordult a fejemben, hogy én majd valamikor pedagógus leszek, egészen mások forogtak a fejemben. Úgyhogy itt megint erre tudok visszautalni, hogy vannak olyan utak az életben, amiket tulajdonképpen nem mi jelölünk ki magunknak, hanem valahogy a körülmények úgy alakítják.
És mikor alakult konkrétan úgy, hogy tanár lesz?
Konkrétan akkor alakult úgy, amikor a gyakorlati tanításon a Zeneakadémián rájöttem, hogy ez tulajdonképpen jó nekem, és ami fontosabb, hogy jó azoknak, akiket tanítok, mi több még buzdítottak is erre a kollégák és a tanárok. Valamint szintén derültékből hult elém az a lehetőség, hogy a mostani munkahelyemre tulajdonképpen ösztöndíjas gyakornokként elmehessek. Ez szintén egy deus ex machina volt tulajdonképpen, és azóta is ott vagyok, azóta is zenész vagyok, meg tanár is vagyok.
Hogyan emlékszik erre vissza, ezekre az első időszakokra, mondjuk mikor az ELTE-n megkezdte a tanítást és a feladatokat, mik voltak a legnagyobb örömök ebben?
Érdekes közeg volt azért is, mert jó néhány olyan hallgató is volt, aki például idősebb volt nálam. hiszen én akkor voltam 24 éves, és voltak, akik később kezdték a pályát, annál is inkább, mert ez az egész tanszék tulajdonképpen akkor alakult. Igazából 84. szeptemberében, tehát én úgy csatlakoztam be, hogy 85-ben az akkori első év folyam vége felé léptem be. Másrészt megint ezek a furcsa utak és furcsa kijelölések, mert például ott lettem zongora kísérő, ami szintén soha nem voltam, és meg sem fordult a fejemben, hogy az legyek. De ott volt egy kórus, aminek rögtön megkértek a zongora kísérőtére, és volt magánének tanításról, szintén megkértek arra, hogy zongora kísérő legyek, és volt egy úgynevezett partitórolvasás tantárgy, amiben szintén belecsöppentem. Holott én zeneelméletet tanultam, tehát hogy most, ahogy így összefoglalom, tulajdonképpen rácsodálkozom erre, hogy mennyire érdekesen alakultak ezek a dolgok.
Mindebben hogyan látja a Jóisten segítségét? Mi ad megerősítést?
Közben gondolkozom, és megint érdekes dolgok jutnak eszembe. Tehát, hogy most mondanék egy rövid történetet, egy saját élményt, megint azt erősíti meg, hogy nem közvetlen behatás van valamire, tehát nem konkrétan azt mondják, hogy kelj fel és menj Ninivébe, hanem van valamilyen jel, amiről lehet, hogy tudomásom sem volt addig, mint az, hogy zenész leszek, vagy tanár leszek, vagy zongora kísérő leszek, stb. Már jó régen, de megismerkedtem egyszerre Szent Ágoston történetével, ez a bizonyos tollelege, tehát vedd, olvasd, amikor ő éppen válságban volt, és meghallotta az ablak előtt játszó gyerekek kiabálását, ez a tollelege, vedd és olvasd. Ebből támadt egy ötlete, felnyitotta a Bibliát, és meglátott egy olyan mondatot, ami kisegítette őt ebből a válságból. Természetesen én is elhatároztam akkor, hogy majd adandó alkalommal én is felettem a Bibliát, és az a mondat, amit ott elsőre elolvasok, az fontos üzenet lesz számomra. Itt történt csak egészen másképp, mint ahogy képzeltem. Eljött a megfelelő pillanat, felütöttem a könyvet, és nem, hogy egy mondatot, de egyetlen szót se láttam. Megdöbbentem. Utána azért előre lapoztam, és ott kezdődött az új szövetség. Utána visszalapoztam, ott végződött az Ószövetség, és rögtön megfogalmazódott az az üzenet, hogy átmeneti korban vagyunk, és valószínűleg még jó néhány nemzedékig, úgyhogy bármi kérdésünk van, bármi feladatunk van, akkor egyaránt építkezhetünk a múltra, a jövőre, meg persze a jelenre is. Tehát ez egy ilyen kicsit példázatszerű válasz a kérdésre.
Hogyan emlékszik vissza azokra az évekre, amikor nagyon elkezdte érdekelni a zene?
Annyira gyerekkorban, hogy nem is tudok rá visszaemlékezni, úgyhogy családi emlékekből idézhetek, mert mondom, senki nem volt zenész a családban, de észrevettek például olyanokat, hogy azért volt elalvás előtt éneklés, és akkor azokat a családtagokat, akik kicsit hamisan énekeltek, azokat felháborodottan elküldtem, és azokat követeltem, akik tisztán énekelnek. Valamint talán második születésnapomra kaptam egy külföldi rokontól egy ilyen kis xilofont, amin ugye különböző színű billentyűk voltak, és azon egyszer csak észrevették, hogy én kezdtem kiütögetni azokat a dallamokat, amiket hallok énekelgetni a családtagoktól. És nem szűnt ez a zenei érdeklődés, úgyhogy béreltek nekem egy pianinót, ami emlékszem rá valamilyen bárban teljesíthetett szolgálatot, mert elsőként, mikor felnyitottuk, akkor kávézac volt benne. Aztán egy újabb pianino érkezett, akkor már iskolás voltam, és akkor elkezdtem a zenei általánosban zongorát tanulni második osztályban. Tehát ezek voltak az első emlékek a zenéről, de akkor csak zongorázgattam, és meg sem fordult a fejemben, hogy én majd zenész leszek.
Hogyan komolyodott be ez a dolog?
Megint tulajdonképpen rajtam kicsit kívülálló okokból, mert azért a családban gondolták, hogy ha már ilyen tehetséges vagyok, zenei általánosba járok, kísértem például az ottani kórust, amiről meg se fordult a fejemben, hogy az, ami nehéz dolog, vagy jelentős dolog, hanem ott énekelt a kórus, én meg szépen kísértem meg ünnepségeken is. És ők, mármint a család, szüleim gondolták azt, hogy azért vigyenek el egy meghallgatásra egy konzis tanárhoz, hát ha valami van, ami ellen én felháborodottan tiltakoztam, természetesen kezdő kamaszként. Úgyhogy még azt is megcsináltam, hogy a meghallgatáson egy kicsit elrontottam azokat a darabokat, amire egyébként nem is annyira készültünk fel a zongoratanárral, hiszen neki is teljesen váratlan volt, mert kaptunk egy üzenetet, hogy akkor holnap után jelenjünk meg a konziban ennél és ennél a tanárnál. Ő pedig udvarias volt, és azt mondta, hogy látja, hogy úgymond fejjel játszok, tehát nem kifejezetten billentyűs virtuózításom van, úgyhogy inkább menjünk el zeneszerzésre konziba. Ezen is elgondolkoztam, zeneszerzés. Ezt még az életben nem csináltam. Most majd akkor írok valamit. Írtam valamit, és az pedig tetszett a meghallgatáson a zeneszerzés tanárnak. Így kerültem a konziba, onnan nem volt visszaút. Viszont nem igazából zeneszerző lettem, ez csak egy része a munkásságomnak azóta.
Onnan nem volt visszaút, a zene volt az egyetlen?
Tulajdonképpen onnantól már igen. És még itt sincs vége ugye a történetnek, mert zeneszerzés jártam, aztán később fagottoztam, ugyanakkor például felvettek karvezetésre, amit előtte nem csináltam, de felvettek zeneszerzésre is, a fagottatás sajnos abba hagytam, és teljesen más pályára kerültem, mint ezek közül bármelyik. Tehát, ahogy visszacsatlakozunk, így kerültem a pedagógusi pályára, és így lettem zongora kísérő emellett.
A tanításban mi a legnagyobb öröme?
Tulajdonképpen minden, tehát leginkább az egyetemi szinten, mert közben azért tanítottam, főleg szintén zongora kísérőként zeneiskolákban is, hogy úgy próbáljunk meg valóban egyetemi szinten tanítani, hogy partnernek próbáljuk kezelni, és azért ezeket a hallgatókat már lehet. Tehát, hogy ne visszakanyarodva az első kérdésre, ne az aggodalmaskodásokon keresztül próbáljuk őket megtanítani arra, hogy elsajátítsák az anyagot, hanem épp a feladat örömtelisége miatt, mert hogy mostanában egyébként éppen ezt próbálom magamnak is magyarázni, meg a hallgatóknak is magyarázni, hogy mázlink van igazából, mert a zene az egy örömteli közeg. Tehát elvileg mindenkinek meg kéne hallani, vagy meg kéne találni azt az örömteli feladatot, ami neki van igazából kijelölve a zenében, és nem szenvedni a megvalósításán, mert jó, persze meg kell dolgozni az eredményért, a továbbadásért, stb. Igazából nem ez a szenvedés közege, tehát a zenével mi örömet akarunk okozni, akkor magunknak ne okozzunk vele szenvedést.
Volt olyan tanítványa, aki esetleg fordult önhöz segítségért, és megtudta neki ezt, át tudta adni ezt a könnyebbséget, hogy valamit úgy könnyedén megoldani, és aggodalmak nélkül, és ezt sikerült eloszlatni benne esetleg? Tehát, hogy átadni egy tapasztalatot, erre van valamilyen példája?
Sok példám van szerencsére.
Azért kérdezem mindig ezeket a példákat, mert ezek legtöbbször ezeken keresztül lehet a rádióhallgatókhoz is közel hozni. Hogyha, tehát, hogy ilyen konkrétumokat esetleg, hogyha név nélkül persze, hogyha
így van.
Szeretné, de hogy egy ilyen konkrétat.
Tehát mindjárt a legelső tanítványom, aki aztán maga is zenész lett, azt mondta, hogy tulajdonképpen azzal hoztam ki belőle a zongora, nem a tudást, hanem azt az érzést, hogy tud zongorázni. Ön partitúra olvasásra tanítottam egyébként, hogy elkezdtem úgymond blattoltatni. A blattolás az egy ilyen zenei műszó, tulajdonképpen lapról játékot jelentettem, mert nem is nagyon tudatosan, de úgy éreztem, hogy neki épp most erre van szüksége. És ezzel, hogy megteremtettük ezt a közeget, négykezeseztünk is, meg mindenféle, ami nagyon jó kamarapartneri gyakorlat, mert hogy nem lehet leállni, mert akkor a másik már máshol jár. utólag mondta, hogy ezzel ezt a könnyebbséget okoztam neki, hogy megtanultam egész egyszerűen úgy lapról játszatni, hogy egy összefüggő zenei anyagot tudja megvalósítani, és azóta is hasznosítja, és akkor mondtam, hogy hát ennek nagyon örülök, de tulajdonképpen ez inkább csak negyedrészt volt tudatos, mint akár félig is. De ez például egy ilyen példa volt. Volt olyan hallgató is, aki szintén partitúra olvasásból, mert ez azért egy egyéni közeg, és itt jobban lehet ezeket a dolgokat előhozni. Az első néhány órán például egész egyszerűen meg se szólalt. Tehát, hogy annyira lefagyott az aggodalmaskodás miatt, hogy néhány óra úgy telt el, hogy ültünk és hallgattunk. Időnként feltettem kérdéseket, mire ő megrázta a fejét, stb. És akkor ezt én szépen kivártam ezt az időszakot, és utána megindult a dolog, és az illetem, hogy szintén zenetanár, úgyhogy nincsenek ilyen problémák. Remélem, amikor neki van másokkal ilyen problémája, akkor ezt ő szintén a kettőjük viszonylatában, hanem is ugyanígy, de a maga módján megoldja.
És hát neki is egy örömet fog okol.
Persze, hát ezt megpróbáltam egy kicsit mindig átadni, mostanában tudatosodott bennem ez az egész igazság szerint. És hát vannak még csoportos órák, mert ugyan hivatásom szerint zene elméletet tanítok. Léteznek például úgynevezett hallgatói visszajelzések, különböző fórumokon van az ELTE-nek hivatalos fóruma is az elektronikus tanulmányi rendszerben, és még régebben, tehát még azt hiszem 7 vagy 8 évvel ezelőtt írta valaki rólam, hogy megváltoztatta a véleményemet a zenéről. Ez pozitív kontaktusban írta, tehát hogy nem megutáltattam, hanem hogy egy új perspektívát tudtam neki adni, és ez bevallom, nagyon jól esett. Más kérdés, hogy a elektronikus rendszer szeszélye miatt ez azóta eltűnt a Neptun rendszerrel, de azért megmaradt bennem.
Ez a legfontosabb, amikor valamit át tudunk adni, ami másoknak sokat jelenthet. Hogy emlékszik arra vissza, hogy a Szentírással mikor találkozott először, illetve saját személyes életében hogyan tud jelen lenni a spiritualitás, a Jóisten szeretete?
Megint azt mondom, és nem megkerülni akarom a konkrét válaszokat, hogy tulajdonképpen mindvégig a Biblia az ott volt. Mindvégig, és hogy ugyanúgy, mint a zenei élmények, igazából nem tudom visszaidézni, hogy mikor jelent meg először, és a spiritualitás is mindig úgy éreztem, hogy ott van. Tehát, hogy most így érdekes egyébként a kérdések nyomán kezd ez bizonyos fokig összeállni, hogy csak élni kell ezekkel a meglevő eszközökkel, és igazából ezért hálás lehetek, mert ez nem mindenkinek ilyen könnyű.
Ezt hogy érti? Úgyhogy
megvannak ezek az eszközök, és csak élni kell velük. Tehát adott esetben például a spiritualitás. Tehát nem egy akár szenvedésekkel teli rögös út, mint esetleg másoknak, akiknek így kell erre rátalálni. Volt egy tanárom még gimnáziumban, aki de nem voltunk igazából jó módúak, de a jobb körülmények között élő gyerekekre használta ezt, hogy nekik persze könnyű, mert hogy csak leemelik a könyvet a polcról. Még másoknak ugye ez nincs otthon, és hát keményen meg kell küzdeniük a tudásért. Én kamasz ésszel ezt úgy gondoltam, hogy persze, hogy csak leemeljük, mivel a könyvet azt csak le kell emelni a polcról, hiszen azért van a polcon a könyv, hogy csak leemeljük. Aztán rájöttem, hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, amivel élni kell tudni, és akkor elkezdtem még sűrűbben leemelgetni a könyveket a polcról, de hát addig is leemelgettem elég sűrűn. Csak tisztelem is azokat, akiknek meg magunknak kell a könyveket beszerezniük.
Volt olyan nehézség az életében, mikor valamilyen válaszút előtt állt, és úgy érezte, hogy segítséget kell kérni a Jóistentől?
Hát volt, amikor csak később jöttem erre rá, hogy hallgatni kell az emberben a belső hangra, de azért általában ráébredtem erre. Például olyankor, tehát ennek nem csak jó oldala van, most persze megint egy kicsit a szakmai életre kanyarodunk vissza, de hogy az ember kerül valamilyen pályára tulajdonképpen majdnem, hogy akaratán kívül, és akkor utána kikerül arra a pálya részről. Tehát, hogy mással kezd el adott esetben a zeneterületen foglalkozni, és ez azért bosszúságot is okozhat, meg keserűséget, hogy miért nem tudtam azt folytatni, amit elkezdtem, és utána rájöttem, hogy mindig volt valami, ami ezeket a veszteséget kompenzálta, és ez ugyanígy a személyes életben is természetesen volt, hogy úgy érzi az ember, hogy valamit elveszt, valamilyen érzést, vagy kapcsolatot, vagy valakit, amiért nagyon szomorú, nagyon gyászol, nagyon dühös, és akkor a végén kiderül, hogy ehelyett jön valami más, amit abban a pillanatban természetesen nem érzünk, sőt, még akkor sem, amikor jön valami más, hanem amikor bizonyos időben távol kerülünk ettől az egésztől, és akkor jövünk rá egy utólag.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk.
Én köszönöm a lehetőséget, és sok mindenre rávezettek itt is ezek a kérdések és maga a beszélgetés.
Bodnár Gábor egyetemi docenssel, az ELTE BTK zenei tanszék vezetőjével, Keresztes Szilvia beszélgetett.